Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háborúkép, ez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve. Ezt írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösség oldalán reggel, a közelgő New York-i ENSZ közgyűlés előtt. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, normál esetben a program a békereményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink. Az ukrán-magyar határszakaszon 6199-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 30 embernek állított ki idegdenes tartózkodásra jogosító igazolást. 46 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az UFK a táviratirodát. A múlt héten az ország területén 63 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Napi rendelőt várhatóan beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is. Ma megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint 20 mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők. Az ombudsman személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, a jelöltet az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választják meg. Sólyog Tamás államfő július elején Juhász Imre volt alkotmánybírót, az alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét jelölt az alapvető jogok biztosának. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsman helyettest az alapvető jogok biztosának javaslatára választja meg az országgyűlés, szintén kétharmados többséggel 6 évre. A következő napokban hozzák nyilvánosságra az új nemzeti konzultáció kérdéseit, közölt a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs tegnap a Kossuth Rádióban megerősítette, az október elején induló konzultáció a közteherviselésről, adózásról szól és 5 kérdésre lehet számítani. A korábbi bejelentések alapján a konzultációs hívek postázása is október elején indul. Tegnap demonstráció volt a Hősök terén, amelyet a Lupe Színházi Társulás Szabad Közterekért és Tiszta Közbeszédért címmel szervezett. A megmozdulás célja az volt, hogy tiltakozzanak a mindennapokat megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok ellen. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook posztban balliberális aktivistáknak és feketőves gyűlöletkeltőknek nevezte a szervezőket. Technikai hiba miatt csak a tegnap kora délutáni órákban nyitott meg a keleti pályaudvara, csak nem 4 hetes karbantartás után. A pályaudvaron várhatóan majd ma áll teljesen helyre a menetrend szerinti forgalom, de frissebb jelentések szerint egyelőre még mindig vannak problémák. A MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt egy Facebook videóban azt közölte, a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert az áram visszakapcsolása után zavar volt a biztosító berendezésben, és egyes váltók működésén állítani kellett. A Mavir energiairányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassa, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása a nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezeret. Ausztrália és Kanada után az Egyesült Királyság is bejelentette a palesztin államiság elismerését. Keir Starmer brit kormányfő videóüzenetében úgy fogalmazott, a brit kormány a béke és a két állami megoldás reményében döntött így. Szerinte Palesztina elismerése azt jelenti, hogy a Hamásznak nem lehet jövője vagy szerepe az ország vezetésében. A bejelentése Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő úgy reagált, nem jön létre palesztin állam a Jordán folyótól nyugatra, és a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére továbbra is mindent megtesz a terrorállam létrehozásának megakadályozásáért. Észtország kérésére rendkívüli ülést tart ma az ENSZ biztonsági tanácsa az oroszok újabb légtérsértése miatt. Ez az első alkalom, hogy Észtország 34 éves ENSZ tagsága alatt hivatalosan a BT sürgősségi ülésének összehívását kérte. Krisztián Michal észminiszterelnök pénteken azt is bejelentette, hogy országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri. Mint ismert, előzőleg egy orosz harcászati repülőgép repült be Észtország légterébe. Végül az időjárásról. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár, mielőtt szerdára megérkezne a hidegfront. Így állunk még, ma is derült az ég, csak kevés fátyol felhő lehet felettünk, a szél többfelé megélénkült. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a Skype vonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Görög Ibolya protokoll szakértőt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Én köszönöm, hogy megkerestek, nagyon hízelgő, jó napot kívánok!
Sokat hallhatunk Önről, és sokat hallhatjuk a nevét, valóban a neve összefonódik a viselkedés kultúrával, az etikettel, a protokollal. Na de hát annak idején mi miatt is választotta ezt a szakmát?
Véletlenül, ez így igazság. A viselkedés kultúra az mindig is érdekelt, már apró korom óta is, hogy a könyvekből, hogy hol viselkednek, a középkorban hogy viselkedtek, vagy egyes törzsek, arabok, mongolok hogy viselkednek, ez számomra mindig érdekes volt. Tehát a viselkedés kultúra az valahogy érdeklődési körömbe beleesett. Az, hogy jól kell viselkedni, európai módon hogy kell viselkedni, azt meg az én korosztályom azt még megtanulta a szüleitől, Szilágyi Erzsébet Leány gimnáziumban Egerben, tehát ott még példamutatásképpen ránk ragadt a jó viselkedés. A protokollban pedig tulajdonképpen csak belepottyantam, mikor 87. januárjában szóltak, hogy volna kedvem elmenni a miniszterelnök hivatal a protokoll osztályára, hiszen akkor megvolt már az a főiskolai végzettségem, a két nyelvvizsgám. Ha elmentem, fogalmam nem volt, hogy mi ez a munka, és ott az első fél év alatt, mivel a kollégám, aki egyébként csinálta, az megbetegedett, nekem kellett átvenni teljesen ismeretlenül az egész témát. Delegáció szervezése, gépkocsisor, tolmácsszervezés, menűsor, ajándék, tehát gyorsan meg kellett tanulnom, és őszintén megmondom, hogy szenvedélyesen megszerettem, úgyhogy ezt csináltam, én 99. március 12-ig protokollfőnök voltam, miniszterelnököket szolgáltam, delegációkat fogadtam, magasrangú vendégeket kísértem a parlamentbe, konferenciákat szerveztünk, nagyon izgalmas és szép életem volt, ezért is pont a protokoll az életem a címe az első könyvemnek. És amikor egy nap alatt hát telefonon mondták, hogy már nem menjek be többet dolgozni, tehát felmondtak, akkor 99 őszétől kezdtem a magánzó életemet, egy egyszemélyes BT-t hoztam létre, és azóta foglalkozom felnőtt képzéssel.
Köszönöm szépen, hát most röviden összefoglaltuk szakmai életének főbb állomásait, de most arra kérem, hogy bontsuk ki ezt a csomagot, és beszéljünk részletesen az egyes állomásokról. Kezdjük talán a pályafutás elején. Egy milyen családba született Ön bele?
Én Tiszakécskén születtem, akkor még Ókécskének hívták. Édesapám a községi tanácsnál volt jegyző, anyukám akkor nem dolgozott. Aztán Kecskemétre költöztünk, ott már anyuka is visszament a szakmájába, ő egészségügyi nővér ápolónő. Én pedig Kecskeméten elkezdtem járni a Kodály Zoltán énekzenei általános iskolába. Egyik első évfolyamos voltam, hát 4 évig ott jártam, és a zenét azt ott nagyon megszerettem, és hát meg is tanultam szolfés egyebeket. Aztán Egerbe költöztünk, és ott fejeztem az általános iskolát, ott jártam gimnáziumba, és utána kerültem föl Pestre a Külker főiskolára.
Milyenek voltak azok az egri évek, hiszen a Szent István Rádió központja is Egerben található, Milyen emlékei vannak Eger városával kapcsolatosan?
Hát, ha visszagondol egy kamaszlánynak, abból az időből csupa izgalmas és szép emléke van, bárkit is megkérdeznénk. Én nekem nagyon szerencsém volt, mert ebből a Szilágyi Erzsébet Leány Gimnáziumban nagyon-nagyon minőségi és jó tanáraink voltak. Addig is sokat olvastam, de a középiskolás éveimben csöppentem én bele Egerbe, az irodalombarátok körébe. Most úgy mondanánk, hogy ez civil szerveződés, akkor egy irodalmi klubnak alakult meg, és hetente találkoztunk, könyvekről beszélgettünk, verseket elemeztünk, beszélgettünk róla, és megalakult az irodalmi színpad. Hát maga olyan fiatal, hogy nem emlékszik még rá. Ez a 60-as évek második felében az egész országban ilyen amatőr csoportok alakultak, és vittük a verset a vidékre. Kimentünk kisfalvakba is szavaló esteket tartani, összeálltunk 8-10, talán még többen is voltunk aztán már a vége felé. Tehát nagyon-nagyon feltöltő évek voltak nekem ezek.
Valóban az irodalom és a vers szeretete az nagyon sok pluszt hozzá tud adni az ember mindennapjaihoz, hétköznapjaihoz. Már csak azért is egyetértek önnel, hiszen én is a versbarátok körének tagja vagyok, és amit most említett, hát így a 21. században mi is próbáljuk továbbadni az irodalom gyöngyszemeit a kedves érdeklődőknek. Na de térjünk vissza az egri évekhez. A gimnáziumban voltak olyan mesterei, tanárai, akiktől sokat tudott tanulni?
Tulajdonképpen mindegyiket felsorolhatnám. Én csupa ötös tanuló voltam, és egész osztályunk nagyon jó átlagú volt, ugyanis azért tanultunk jól, hogy Kurci Napista bácsi, a fizikatanárunk nehogy szomorú legyen. Hogy Wolfinau Kati néni, a matek tanárnőnk, örüljön annak, hogy mi azt megértjük és tudjuk. De leginkább az osztályfőnököm, irodalomtanárom, dr. Ladó Erzsébet Erzsi néni hagyott a legmélyebb nyomokat bennem. Ő nagyon-nagyon minőségi irodalmat tanított nekünk, tehát nem ilyen, na elemezzük, mire gondolt a költő, meg ilyenek, hanem szabad kezet kaptunk, hogy ebbe a stílusba milyen költőket tudunk még megnevezni, meg összeültünk tanítás után is vele irodalomról, versekről beszélgetni, és neki nagyon hálás vagyok azért, mert én nagyon hadartam mindig. És érettségi előtti utolsó 2-3 hétben, amikor érettségire próbáltuk már a tételeket, én mindig egyes kaptam, mert hadarsz egyes, hadarsz egyes. Hát meg kellett tanulnom Erzsi néni miatt, hogy próbáljam tagoltan szépen mondani a prózai szöveget is, mert versmondásban nem volt gondom, de a prózai szövegben, pláne hogyha azt magam fejéből mondtam, bizony-bizony bepergett a nyelvem.
Akkor voltak olyan tanárai, akikre mind a mai napig szívesen emlékszik vissza.
Bizony-bizony, nagyon sok volt.
És a középiskola elvégzése után hát a legtöbb diák fejében ott a nagy kérdés, hova tovább, hogyan tovább? Önnek milyen emlékei vannak a pályaválasztással kapcsolatosan? Egyértelmű volt, hogy protokoll szakértő válik önből?
Hát akkor nem is tudtam, hogy van ilyen szakma. Nem, én a gimnáziumi 4 év hatására, tehát irodalombarátokról nyaranként a megyei könyvtárba jártam be, akár még ingyen is dolgozni. Én könyvtár népművelő akartam lenni. De mivel abban az évben csak Szegeden nyílt egyetemen ilyen szak, és a szüleim nem akartak olyan nagyon messzire elengedni, hát dühösen azt mondtam, jó, akkor valami nyelv. És akkor a nyelvek irányába lett a külkerfőiskola, orosz-angol szakra mentem, és azt végeztem el. A protokollról én ott már ugyan hallottam, mert volt egy fél éves protokoll tantárgyunk, de az csak ilyen ültetési rendek, tehát nem igazán a viselkedés kultúrával, hanem magával a protokollal foglalkozott. Tehát mondom, akkor nekem erről fogalmam nem volt, hogy én ezt leszek. Én nagyon-nagyon sokfelé dolgoztam az életemben, mindig kerestem azt a munkát, ami örömet okoz. Mert szerintem erkölcstelen dolog csak azért egy munkahelyen maradni, hogy úristen, mit szólnak, és gyűlölbe járni, egy gyomorfekét kap meg minden. Én meg a jó munkát kerestem. Sokszor kevesebb pénzért mentem tovább, én a munkát kerestem mindig.
Azt olvasom, hogy az Információs Rendszer Szervezési Intézetnél és Moszkvában szerzett diplomát.
Igen. Igen, amikor több állásom volt, mint ahogy már mondtam, hogy kerestem a jó munkát, és bekerültem egy ilyen nemzetközi rendszernek a titkárságára a Műszaki Könyvtárban, és hát ott főleg oroszul dolgoztunk, és egyszer-kétszer konferenciákra is kivittek, persze akkor még nagyon, nagyon beosztott voltam, még nagyon, hogy mondjam, hamvaska, és ott volt lehetőség arra, hogy ki lehetett menni 4 évre dolgozni Moszkvába, tudományos munkát végezni. Na most ahhoz, hogy ezt én el tudjam végezni, előtte egy 3 hónapos ilyen intenzív tanfolyamot kellett elvégeznem az Információs Rendszer Szervezési Főiskolán, ott szereztem a 2. diplomámat, és aztán kerültem ki rá 1 évre dolgozni 4 évet Moszkvába. Tudományos főmunkatársként szereltem le, és jöttem haza 82-ben.
És hogyan jött innen a protokoll, tehát hogyan adódott ez a lehetőség az ön szakmai életében, hogy a protokollal kezdjen el foglalkozni? Ráadásul kiktől, kitől tudott tanulni?
Hát 82-ben, amikor visszajöttem Moszkvából, akkor a Külkereskedelmi Minisztériumba kerültem egy miniszterhelyettes mellé, titkárságvezetőnek, ami egy nagyon bezárt és unalmas munka volt számomra, de a folyosón szembe volt a protokollosztály. És néha oda átjártam beszélgetni kicsit velük, és ott láttam, hogy az ő munkájuk micsoda, és az ottani protokollfőnököt hívták át a minisztertanácshoz, és ő szólt nekem, hogy menjek át akkor én is utána, és dolgozzunk együtt ott a protokollon. A szakmát tulajdonképpen, amit kezdtem is mondani már, amikor oda kerültem, akkor hárman csináltuk a protokollt, de abból két kollega, egyik az megbetegedett, a másikat meg megműtötték, tehát egyedül maradtam. Tehát amit hogy elcsipegettem, vagy a sofőrök elmondták, hogy hogy kell a kocsiba, milyen ültetési rend van, a pincérek elmondták, hogy milyen egy vacsora, közben szakkönyveket olvasgattam, a főnökömet kérdezgettem, kollégáktól, ha ezt-azt hallottam. Tehát nagyon gyorsan az információkat begyűjtöttem, mert muszáj volt, ma delegáció ott volt a nyakamon, és akkor nekem produkálnom kellett programokat. Nagyon hamar ráéreztem az ízére, és az, amit meg lehet tanulni könyvből, ültetési rendeket, egy gépkocsi sor fölállását, egy ételsorra szállítást, az könyvből, de az, hogy az emberekkel hogy kell bánni, az a legfontosabb egy protokollosnál. Tehát az, hogy a vendég, mikor megjön, egyből azt érezze, hogy ő itt szeret lenni, mert akkor sikeresebbek a tárgyalásai is. Tehát a magyar szempontokat tudom azzal védeni, hogy én rámosolygok, hogy hogy utazott, mi a kedvenc étele, tehát beszélgetni vele és elfogadtatni magam vele az első 10 percben.
Szó szerint lépésről lépésre tanulta meg a szakma csinyád, bínyád.
Az életben benne, tehát nem volt olyan, hogy na most ezt megtanulom, hanem egyszerűen vitt a sors, és ahogy ott dolgoztam, amikor dolgoztam, a folyamatában tanultam meg. Például amikor szóltak egyszer, egy novemberi délután szóltak, hogy februárra a miniszterelnök össze akarja hívni a világban élő ismert magyarokat, tehát művészeket, tudósokat, 198 emberről lett végül is szó, hogy elvállalom-e a szervezését. Hát protokoll főnök, hát mi az, hogy elvállalom? Persze, hogy elvállalom, hát nem, ez nem kívánságműsor volt. És ott tanultam meg, tehát napról napra túlóráztam, bemaradtam táblázatokkal, forgatókönyvekkel, hogy egy konferenciát hogy is kell megcsinálni. Annélkül, hogy ezt valaha én tanultam volna. Tehát józan paraszti eszemet vettem elő, meg a háziasszonyi algoritmusokat, hogy ha ez nem megy, akkor azt kell csinálni, ha az nem megy, akkor ezt kell csinálni. Tehát ez konferencia szervezés tulajdonképpen ott az alatt a 3 hónap alatt, ha akartam, ha nem megtanultam.
Olyan különlegesen hangzik ez a szó, hogy protokoll, ugye gyakran használjuk ezt a nem magyar kifejezést, de ugye etikett, viselkedés kultúra. Legyen olyan kedves azért, határozzuk meg, hogy egészen pontosan mit is takar ez a kifejezés, hogy protokoll.
Az etikett az egy nagyon ceremoniális, nagyon formális viselkedési szabály, egy esküvői ceremóniának etikettje van. A viselkedés kultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van, tehát a viselkedés, az minden népcsoport, minden kultúra saját magának alakítja ki, hogy azon a kultúrán belül hogy kell közlekedni egymással. Tehát ezek eltérhetnek, hiszen minden kultúrában más és más a kommunikáció. Mondjuk a maoriknál például, hogyha találkoznak, akkor a homlokukat meg az orrukat érintik össze lecsukott szemmel, hogy az orrukaikon keresztül átérezzék egymás lelkét. Ha Mongóliába idegen vendég ment a jurtába, a legidősebb asszony oda ment és megpuszítja jobbról balról azért, hogy megszagolja, hogy nem betege, messziről jött-e. Tehát különböző viselkedés kultúra fajták vannak, mi az európaiságot ismerjük, ezt tartjuk rendező elvnek, és ez szerencsére a világon is, ez vált elfogadottá már egy bizonyos szinten fölül. A protokoll viszont azért izgalmas, az az egész világon egyforma. Tehát bárki bármilyen kultúrába jön, egy adott szinten már nemzetközi porondon, akár üzleti életben, gazdasági életben, politikában, ott azon a szinten már egyformán kell viselkedni, mert a jelzések elmaradása is jelent valamit. Ha például két nagykövet nem fog egymással kezet, akkor a két ország háborús állapotban van. Tehát a protokollban nagyon kemény jelzésrendszerek alakultak ki, és egyébként pedig létezik egy bécsi dokumentum, bécsi konvenció, 1961-ből ott datálódik, amit minden ország aláírt pont azért, hogy a diplomáciában egyformán kell eljárni mindenkivel szemben. Amikor a tévét is nézem, hogy ki milyen hibát csinál, azért haragszom a hibákra, mert egy nemzetközi porondon az mindenki megérti, hogy most valaki valamit nem jól csinált.
A miniszter titkársága protokollosztályán volt főelőadó, osztályvezető, főosztályvezető. Részben már utalt rá, de legyen olyan kedves, beszéljen még nekünk arról, hogy milyen fontosabb feladata is voltak ebben az időszakban. Ugye a 80-as, 90-es évekről beszélünk.
Igen, hát ugye 7 miniszterelnök, nagy volt a fluktuáció, akkor sokan jött, sok váltottak hamar egymást, és a lényeg ennek azért sokszor már mondom, hogy ez sok miniszterelnök pont azt jelzi, hogy a protokoll az nem politika. Az politikától mentesnek kell lennie pont azért, mert az mindenkire egyformán vonatkozik. És nekünk ott a mutkánk egy minimális kis osztályon volt végül is, összesen voltunk 8-an a raktárossal, meg a gépkocsivezetővel együtt, mini osztályunk volt, de mindannyian tudtuk, hogy mi a munkánk. Tehát leszóltak a titkárságokról, tehát akár miniszter, államtitkár, miniszterelnök, akik a parlamentben voltak, hogy hány órakor milyen vendéget várnak, akkor az őrségnek megmondani, hogy engedjék be a vendéget fölkísérni, gondnoksággal a villanyokat fölgyújtatni, mit kínálás, kávé, üdítő, mit kell kínálni. Tehát napi gyakorlatban a vendégek kísérése. És nyilván meg kellett tanulnom a parlament épületének a történetét is, mert akkor az ember kíséri a vendéget, akkor nyilván beszélgetni kell vele, és ha már egy ilyen gyönyörű szép épületben vagyunk, akkor kutya kötelességem elmondani neki, hogy ott ő mit lát. Ezen kívül delegációkat fogadtunk, tehát ilyen 5-6 fős delegációk jöttek, vagy régebben a 50-60 fős delegáció is jött, és akkor bizony a szállásfoglalás, programegyeztetés, étkezések megszervezése, tolmácsok, fordítók, gépkocsi vezetők, tehát kompletten az egész itt létük alatt ilyen anyjuk helyett anyjuk voltam. Ami nagyon fárasztó, hiszen akkor mikor a fő vendég lejön a szobájából, attól a perctől kezdve ott kell lennem addig, amíg este vissza nem megy a szobájába. Tehát folyamatosan kontrollálni kellett a programot. Közben nézni, hogy ki mit csinál, melyik vendég, hova akar elmenni, van-e kocsi, a feleség jött, feleségprogramot megszervezni. Hogy a asszonyka jól érezze magát, mert ugye az fontos dolog, hiszen este ne dünnyögjön apjának, hogy hova hoztál már megint, mert akkor másnap a férfi rosszul fog dönteni egy kormányszintű tárgyalásnál. Nagyon-nagyon érdekes munka volt, ezen kívül nyilván voltak olyanok, hogy kisebb konferenciák szervezése, ajándékraktár felügyelete, ajándékok beszerzése.
És milyen más emlékezetes események, vagy történetek, vagy találkozások voltak még ebben az időszakban, amelyek hát mind a mai napig meghatározó emlékként élnek az ön emlékeiben.
Erzsébet, kedves, az az igazság, ez sokan megkérdezik, de azt mondom, az annyira régen volt, ez 87-től 99 márciusáig, sokan még akkor nem is éltek. Tehát olyan nagyon régen volt, hogy ezek az emlékek pedig tulajdonképpen egy ilyen rózsaszín ködben maradtak meg nekem, hiszen azóta a közélet rohamosan megváltozott. Akkor még, tehát sokkal másabb volt az egésznek a hangulata. Nagyon-nagyon sok emlékem volt, hát mondjuk talán, hogy a rádió hallgatóinak talán legérdekesebb ebből Kalkuttai Teréz anyja. 89-89-ről beszélünk. Akkor ugye kinyílt az ország, és már jöttek ilyen, hogy úgy mondjam, nem politikus vendégek is, Stevie Wonder is például, és hát Kalkuttai Teréz anyja. És ilyenkor az volt a forgatókönyv, hogy én fölkísérem a vendéget, ott 20 percig elbeszélgetnek, és utána a vendégeket körbe viszem a parlamenten. És akkor az egy másik félről. Tehát ez szép kerekprogram adódott. És Kalkuttai Teréz anyát is fölkísértem, egy ilyen nagyon picike kis törékeny, olyan szappanillatú, lenyűgöző személyiség volt. És ugye kijöttek a minisztertől, és akkor hát mondtam, hogy akkor nézzük meg a parlamentet, és egy pár lépés után egy fölnézett, és mondta, látva rengeteg aranyat, meg márványt, mindent, hogy miért nem adják ezt el, és miért nem adják az árát a szegényeknek. És én éreztem, szinte a libabőr még most is kiver, hogy ő neki ez annyira az élete, hogy ezt a pompát ő nem akarja. Ő a szegényeken akar segíteni, úgyhogy nem is vittem körbe, hanem az első kapunál kivittem a parlamentből.
Szakmai életének másik fontos része a felnőtt oktatás. 12 éven keresztül rendszeres kurzusai voltak a budapesti és a szegedi egyetemeken, az EGRI főiskolán, valamint Erdélybe, Szlovákiába és Oroszországba is többször meghívták előadásokat tartani. Nos, akkor tudását így is továbbadta.
Ez nagy ajándék az életemtől, nem is tudom, hogy ez hogy lehetett, hogy ez ilyen szépen kialakult. Én magam csodálkozom a legjobban, hogy valóban kézről kézre adnak. Iskolai rendszerben, ugye hát a Corvinus Egyetemen voltam nagyon sokáig ugye kurzusokat tartani, vendégrevadóként pedig más egyetemeken is, de a kurzusokat nem tudtam már válni, mert már fizikailag nem bírtam. Hát azért már x éves vagyok, tehát nehéz volt már, úgyhogy most már kurzusokat nem vállalok, de ha meghívnak ilyen diákkörök vagy szakkollégiumok, boldogan elmegyek. Nagyon sok céges rendezvényem van, minden egyes cég, legalábbis nagyon sokan rájöttek arra, hogy nem elég, ha a termékük jó, azt el is kell tudni adni. És ahhoz, hogy ezt el tudja adni, egy olyan fajta viselkedést kell mindenkinek produkálni, amit a külföldi partner vagy a magyar partner is elfogad. Tehát nagyon sok a céges rendezvényem, és nagyon-nagyon sok, aminek szívből örülök, nyilvános a rendezvény, amikor egy művelődési ház, könyvtár megszervezi, hogy a lakosságnak, az ott lakó embereknek tartsak előadást. Olyan szívet melengető, Encsen például, az Encs ugye nem egy világváros. És ha hiszen nem, legalább 60-an ott voltak, és kíváncsiak rá. Vagy most nemrégen voltam Zalaegerszegen, ott 170-en gyűltek össze, persze jó tágasan ültetve és maszkban. Tehát nagyon-nagyon sok felé járok, és öröm számomra az, hogy egy-egy kisvárosban is rámozdulnak arra a művelődés szervezők, hogy engem meghívjanak, és ott az embereket erre összevonják. Ez olyan szívet melengedő, nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni.
Könyveket említett. Valóban az évek során számtalan szakmai könyve jelent meg a protokoll témakörben.
Hát ennek kettő gyökere van. Egyik, hogy amikor engem 99-ben egy nap alatt elküldtek, ennek a nagyon nagy sajtója volt, mert első voltam, akit a szakapparátusból küldtek el. Akkor még nem volt divat szakapparátust leváltani egy-egy váltás után, és ennek nagy sajtója volt, és az Athenaeum kiadó hívott föl, hogy volna kedvem könyvet írni, hát mondom, írhatok, munka van, akkor munka van, hogy van-e szinopszisom. Hát mondom, orvosnál még nem voltam, azt nem tudom megmondani, fogalmam nem volt. Tartalomjegyzékre kötöttünk szerződést, és pár hónap alatt meg is írtam. Itt megint jönnek az egri gyökerek, hogy azért tudok gyorsan írni és fogalmazni, mert az irodalmat ott megtanultam és megszerettem. És aki olvas, az már tud írni is, meg beszélni is. Csak látott információból nem lehet szókincset gyarapítani. Tehát leültem, megírtam az első könyvemet, meg is jelent, hát az mondjuk érdekes volt, amikor legelőször megláttam a nevem a borítón, hát azért megdobogósodott a szívem, hogy jesszusom, tényleg. Bevittem az ágyba, melengedtem, hogy ez tényleg az enyém. És 99. november végén jelent meg, de karácsonyra már újra kellett nyomni, mert szétkapkodták. És azóta én már nem is tudom, hogy 20-valahány kiadást ért meg az első könyvem, de jöttek az olvasói levelek, hogy hát a hétköznapi dolgokról is kéne írni. És akkor megírtam rá egy évre a mindennapi maceráinkat. Ennek most már átdolgozott kiadása is megjelent azóta, és bennem volt még az, hogy tulajdonképpen oda föntre kéne valamit, a nyilvánosság keretét megírtam, tavasszal, hogy nem volt más munkám, ezt dolgoztam át és átírtam. Aztán a tanácsos könyv az inkább a nemzetközi kapcsolatokban résztvevő üzletembereknek, hogy egy japán üzletemberrel hogy kell kommunikálni, vagy araboknál mire vigyázott, különböző kultúrákat mutattam be. És a legutolsó az a Summa Summarum, azért, mert a címe is ugye, hogy a vége Summa Summarum, hogy nem lesz több könyv. Ez az utolsó könyv, amit megírtam. Ebben tulajdonképpen az előadásaimat szedtem össze és írtam le, mintha én azt mondanám. Tehát ez egy ilyen összefoglaló az előadásaimról. És már több könyvet már nem fogok írni, mert már nincs miről. Sárig meg nem isszuk a vizet.
Ez utóbb megemlített könyve pedig 2018-ban jelent meg. Szakmai munkásságát díjakkal is elismerték, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tiszteletbeli újságírója, és közéleti díjat is kapott 2019-ben. Gratulálok ezekhez az elismerésekhez!
Nagyon szépen köszönöm, és október 22-én még Kőbánya díszpolgára is lettem, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon egyenesen állok, és nagyon büszke vagyok.
A viselkedés kultúrával és a protokollal kapcsolatosan mindig olyan érdekesen fogalmazza meg gondolatait, hogy azokból csak tanulni lehet.
Hát remélem, és most mondom, mostanában foglalkozom az online, tehát a home office-ból való viselkedés, otthonról dolgozás illemtanával is, és erre nagyon kíváncsiak a hallgatóim. Ez egy nagyon új terület most, de remélem, hogy ezzel is fogok tudni segíteni mindenkinek.
Riportunk végéhez közeledve megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit is szeret. Mit is szeretett a szakmájában? Amit egészen pontosan csak így fogalmazunk meg, hogy protokoll szakértő, de elgondolkodott már azon, hogy mi jelenti az ön számára szakmájának szépségét?
Az, hogy az embereknek tudok segíteni, és kinyitom a szemüket arra, amit Márai Sándor is mondott, hogy a műveltséget nem csak a könyvek mentik meg, a műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg.
Görögi Bolya protokoll szakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy Görög Ibolya ismét Miskolcra érkezik november 24-én. Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere ezúttal arról fog beszélni, hogy hogyan viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti vagy éppen magáni jellegű eseményeken. Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról, és arról is, hogy hogyan kell megérkezni és fogadni a vendéget. Előadásának címe Mindennapi protokoll az asztalnál is. Helyszíne a Miskolci Művészetek Háza, időpontja pedig november 24-e, 18 óra. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témája: Leó pápa péteri szolgálatának szellemi lelki gyökere, Szent Ágoston öröksége. Habemus pápam. Hallottuk a Gaudium Magnum, a nagy örömhír bejelentését május 8-án este, majd meg is nevezték a választottat, Robert Francis Prévost bíboros, Ágoston rendi szerzetes. Az azóta eltelt 4 hónapban hozzá is szoktunk nevéhez, stílusához és tanító hivatali megnyilatkozásainak jellegéhez. Ebből 3 vonást említek meg, az első 2 nagyjából közös a Péter utódok sorában, mégpedig a lényegi szentírásra hivatkozás, ahonnét tanításának tartalmát és hitelét meríti, ami pedig a kinyilatkoztatás, továbbá az elődökre hivatkozás, amely a katolikus, egész szerint való folytonosságot biztosítja. A 3. vonás már sajátos, ez pedig a Szent Ágostonos jellege. Leó pápa legtöbb beszédében találunk egy-egy utalást, idézetet Szent Ágostonra, Szent Ágostontól, amely érthető módon erősebb, mintha csak egy rend alapítóra utalna. Mert miközben Szent Ágoston a róla nevezett rend alapítója is, ezt megelőzően az egész kereszténység egyik legnagyobb hatású és legeredetibb teológusa. Amikor tehát 14. Leó pápa Szent Ágostonra hivatkozik, a katolikus egyház tanításának legközepéből merít. Éppen ezért szeretnénk bemutatni mai adásunkban Szent Ágoston személyét, mert nála a tanító személye és tanításának tartalma mélységesen összefonódik. Gondviselés szerint, hogy forrásról maga a hippói püspök gondoskodott, amikor megírta a vallomásait, amely ugyan nem életrajz, hanem annál több lelkének tükre. Nem öncélúan tesszük ezt a személyes bemutatást, hanem mint egy iránytűként Leó pápa egész péteri szolgálatának mélyebb megértéséhez. Amikor egy szerzetes papot püspökké szentelnek és később pápává választanak, jogilag megszűnik a szerzetesi mi volta, többé már nem tagja egykori rendi közösségének, hiszen egyetemesebb szolgálatra kapott megbízatást, de érthető módon megmarad a spirituális vonatkozás, és lelkiekben továbbra is hordozza egykori rend alapítója örökségét és sajátos karizmáit. E tanulmány megírására valójában a közelmúltban éppen szeptember 15-én, múlt hétfőn, a Fájdalmas Szűzolny emléknapján mondott beszédének egyik vallomása indított, amikor egykori rendje nagykáptalanjának ülésén így szólt. A különböző tevékenységek végzése közben nagykáptalan tartani azt jelenti, hogy a Szentlélekre hallgatunk. Bizonyos értelemben annak mintájára, amit atyánk Ágoston mondott. Amikor a hit útján a belső élet fontosságára hívta fel a figyelmet. Ne lépj ki önmagadból, térj vissza önmagadba. Az igazság a belső emberben lakik. Amit atyánk Ágoston mondott, nevezi meg egykori rendjének alapítóját, amiből kitűnik, hogy milyen erősen tovább él, immár nem is csak rejtett módon ez a vonatkozás. Mint ha jezsuitaként azt mondanám, Szent Ignác atyánk, vagy ferencesként Szent Ferenc atyánk. Ki is hát ez a Szent Ágoston atyánk? Az észak-afrikai Tagaste szülötte, aki 354. november 13-án látott napvilágot abban a kisvárosban, amelyet a rómaiak alapítottak Kartágó legyőzése után, és amely 5 évszázad alatt kulturálisan teljesen romanizálódott. Az utódváros az egykori Numídia, a mai Algéria területén fekszik, 30 kilométerre földközi tengertől, 675 méter magasságban. Civitas Parva, csekéke város néven említik a régiek, és ahogy a vallomásokat olvassuk, kedves városka lehetett, illatos erdők övezték, amelyekben Augustinus hosszú sétákat tett szőlő és olajfa ültetvények mellett. Ahogy a római kor Afrikájában, úgy Tagasztéban is együtt éltek, igaz többnyire elkülönülten, pún és római bevándorlók, valamint berber őslakosok, szegények és gazdagok. A köznevés kultúra latin volt, de sokan a falvakban és a hegyekben csak a pun nyelvet értették és beszélték. Nos, Ágoston édesapja Patricius néven, legalábbis kulturálisan római származású, még édesanyja Mónika, legnagyobb valószínűséggel őslakos berber. Apjáról Ágoston alig beszél, bár az a kevés is sok. Annak az embernek a dicséretében ki ne túlzott volna, aki az apám volt, mert túl azon, amit megengedett a család vagyona, megadott mindent, ha fiának bármire is szüksége volt a messze városokban folytatott tanulmányaihoz. Meg annyi nálánál jóval módosabb polgár nem törte magát ennyire fiáért. Ágoston otthon a latin nyelvet beszélte, amit később Tagaste elemi iskolája csiszolt. Valójában ez volt az első nyelv, amely magát kifejezte, és az egyetlen is maradt, ami tökéletesen birtokolt. Az iskolában tanult görögül is, de ezt kedvetlenül tette, mert lelke inkább a latin költészet felé vitte, semmint a görög filozófia irányába, másfelől pedig, ahogy megvallja, kedvét vették a fájdalmas testi fenyítések. Így módon Ágoston műveltsége gyökeresen latin volt, de azt olyan mélységben művelte, hogy világirodalmi szintre jutott vele. Műveltségének alapelemei Tagasztéban tanulta, a grammatikát a közeli Madaurában, a retorikát pedig a főváros Kartagóban. Tanulmányai befejeztével grammatika iskolát nyitott Tagasztéban, egy évvel később retorika iskolát Kartagóban, majd Rómában, végül pedig Milánóban tanított retorikát a császári udvarnál. szónok volt, a nyelv mestere, a latin nyelv ékes szórója. Kartágóban egy költészeti versenyen koszorús költővé avatták. Rómában is felülmúlja a társait olyannyira, hogy az Urbs prefektusa, Symmachus, az akkori császárváros Milánóba küldte a szónok lattan tanárának. Beszél és tanít beszélni, míg nem egyszer meghallja Ambrust, Milánó püspökét, amint a szószéken Krisztust hirdeti. Ágoston megrendül, nem annyira Ambrus szófordulataitól, hanem beszéde tartalmától, amely tiszta, egyszerű, világos, mint a kristályvíz. Valódi csoda, hogy az impérium ünnepelt szónoka beáll egyszerű hallgatónak, egyszerű emberek közé a templomban. Ambrus Krisztust hirdeti latinul, vegyesen merítve a kinyilatkoztatás ó és új szövetségi tárházából. Ágostonnak eszébe jut a szava, ahogy otthon, tagasztéban sokszor lerázta magáról édesanyját, aki a szentírás olvasására biztatta a fiát. Jaj, anya, hagyd békét nekem az írásaiddal, tudd meg azok vénasszonyok fecsegései. Most földúton járja a kertet, amikor gyerekhangot hall, latinul, tolle et lege, vedd és olvast. Nem habozik, találomra felüti az írást és olvassa a passzust. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és csobzódásban, ne cívódásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságra ne gerjedjetek. Nem sokkal később meghajtja fejét az Ambrus kezéből fejére csorgó keresztvíz előtt. 387. április 23-án húsvét éjjelén keresztelkedik meg, éppen 33 évesen, anyja Mónika jelenlétében. Ágoston apjáról szóltam már, aki türelmes felesége egészen odáig kísért hűségesen, hogy halála előtt ő is meghajtotta fejét a keresztvíz Krisztusának. A latin nyelv elbívülő szépsége mellett a legnagyobb hatást Ágostonra mégis éppen édesanyja, Szent Mónika gyakorolta. Méltó, hogy bővebben szóljunk róla, amit könnyű megtennünk, hiszen a fiú sokat és mindig nagy szeretettel szól édesanyjáról. Mert Mónika rendkívüli asszony volt. Természeti adottsága folytán éles elmélyű, erős jellemű és érzékeny minden rezdülésre. 331-ben született Tagasztiban, több nemzedékkel korábban keresztény élet őslakos berber családban. Otthon egy idős rabszolganő iskolájában tanulta meg tisztelni az Istent, szeretni az embereket, becsülni a tekintét, sőt még azt is, hogy érzelmein és természetének hajlamain uralkodnia kell. Ennek a szigorú, de okos rabszolganőnek, akire szülei egészen rábízták, igen nemes nevelési célja volt. Nem engedte, hogy kellemessé lehessen az, ami nem méltó az emberhez. És ebben sikerrel járt. Ezt is a fiú vallomásaiból tudjuk, hogy a tisztelet igénylésének büszke érzése segítette Mónikát abban, hogy megszüntesse egyik sebezhető pontját, azt a furcsa szokását, ráadásul nő létére, hogy az övéi elől elzárt borba időről időre bele-bele kóstoljon. Amikor egyik szolgálója ezt szemére vetette, megsértődött ugyan, de elindította a szembesülés útján a gyógyulás felé. Ágoston pedig nem annyira anyja szennyesét teregeti, hanem az Isten magasztalja, aki egy szolga figyelmeztetésével rejti kegyelmét. Inkább magáról a fiúról van szó, aki intések sorozatát kapta Istentől, még végül hagyta, hogy a kegyelem fölébe kerekedjen természete sokféle vágyakozásainak. S hadd tegyek itt egy személyes megjegyzést. Amíg a vétkeink és hiányosságaink miatt érzett szégyen fölébe nem kerekedik, az Isten kegyelmének megtapasztalása fölötti túláradó öröm, addig, gyanítom, keresztény hitünk egy ügyesen alkalmazott fügefa levél. Jézus örömhíre éppen ennek a kincsnek, fölséges ismeretének, a gyógyító kegyelmének a megtalálásában rejlik, a kisebbik fiát hazaváró apa, az elgurult drakmát megtaláló háziasszony és a váratlan kincsel elő szántóvető örömében. Mert ezért az egyetlen igazi kincsért minden egyéb haszontalanná válik, ahogy azt Néri Szent Fülöp is megénekelte a Vanitas minden csak hiába valóság dalában. Ennek szakértő megtapasztalója Szent Pál, és az ő nyomdokán Szent Ágoston és az ágostonosok. Enélkül lehetetlen Szent Ágoston megérteni, és így nehezebb hozzáférni az ágostonos képzettségű Leó pápához. Nem tudjuk, mikor ment férhez Mónika, de azt ismerjük, hogy 23 éves korában született Ágoston, aki véletőleg első gyermeke volt. Eszményi feleség volt. Jóságával, türelmével, tisztelettudásával előhozta vérmes alkotó férjéből a megbecsülés és a csodálat érzéseit, elviselte áskálódásait és főként imáival megnyerte férjét a keresztény hitnek. Családon belül őrizte a békét, legyőzve anyósa ármánykodásait és a rabszolgák torzsalkodásait. Mint anyának, legfőbb elfoglaltsága gyermekeinek keresztény nevelése volt. Ágoston így van róla. Még kisgyermekként hallottam tőle az örök életről, és már születésem után megjelöltek keresztjének jelével, sójával is meghintettek, mert uram, anyám igen nagy reménységgel kapaszkodott beléd. Ágoston szavai anyja nevelő munkájának kezdetére utal, amely lám kitörölhetetlenül mély nyomokat hagyott kicsi gyermeke életében. Ágoston számára édesanyja vallásossága mély és hiteles. Özvegységében élő anyjáról így ír. Tiszta és józan, a szegények támogatásában mindig serény, szentjeidnek tisztelője és szolgálója. Egyetlen napot sem mulasztott el, hogy adományát oltárodra helyezze, napjában kétszer, reggel és este, templomodba sietett, és ezt sohasem mulasztott el, nem hajlott hiába való beszélgetésekre, vagy vénasszonyok petkálkodására, hanem hogy téged hallgasson igédben és imádkozásában. Ágoston, ahogy említettük, csak későn, 33 éves korában keresztelkedett meg, de éppen édesanyja személyes példája és imái hatására nem csak mindig hitt Istenben, a gondviselésben, az örök életben és az Isten ítéletben, hanem Jézus neve is ott volt mindig szívében. Erről olyan szépen vall: lám, ezt a nevet, a te irgalmadból, édes Istenem, üdvözítőm és fiad nevét anyám tejével szívta már magába az én gyermeki szívem, és mélyen megőrizte. És azért nem bilincsett le egészen engem semmiféle irodalmi alkotás, ha ez a név nem fordult elő benne, bár szép is igaz volt máskülönben. Ágoston pontosan is fogalmaz, mert Cicero mára elveszett Hortensius műve a bölcsesség dicséretéről azért nagyon is megfogta őt, de nem egészen, mert annak lapjain nem volt ott Jézus neve. Ennek a névnek a hiánya fékezte őt, hogy megmaradjon a filozófia igazságainak a bűveletében, de ez a név akkor is védte őt, amikor a manikeusok szektája elfecsérelt ennek a szónak az erejét, amikor fajső nélkül használtak únos untalan. Mindezek után még keresztül kellett vergődnie az új platonikusok már józanabb tanításán, mert nagy szíve itt is fellángolt. De mert az új eszme nem adott tartós és maradandó táplálékot lelkének, megint csak visszatért Krisztusához. Írja: sovár govágyakozásra vetettem magam a szentelke tiszteletre méltó írásaira, mindenek előtt Pál apostolira. Nagy érdeklődéssel olvastam végig az egészet. Végül azon vallás felé fordultam, amit gyermek éveimben megcsillantottak előttem, és ami egészen átjárt. Ő maga még kereső, de már rátaláltok, ezért tudta leírni, szilárd elhatározásom, hogy soha se távolodjak el egészen Krisztus tekintélyétől, mert annál nagyobbat nem találhatok. Ágoston egész életében hűséges és ragaszkodó típus volt, ezért is vágyódott mindig barátok után, és ezért is vették körül mindig is barátok őt. Itt is gazdag tapasztalatra tett szert, melynek erejében felismerte, hogy nem elég az érzelmi vonzódás, és nem elég a szellemiekben egyezés sem, ha hiányzik az a bizonyos név. Ezért írja a vallomásaiban Istennek, mert nem lehet igaz barátsága addig, amíg te magad nem ponod egybe azt olyan személyek között, akik hozzád annak a szeretetnek kötelékével ragaszkodnak, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek tevékenysége által, aki nekünk megadatott. Amikor végre Ambus ajkán Milánóban mértékadóan hangzik fel a név, megnyugszik, megül rajta. Barátokat gyűjt maga köré, köztük anyját, Mónikát is, hogy megtanulják az Úrban való barátságot. Mikor visszatér hazájába, Észak-Afrikába, és pappá, majd püspökké szentelik Hippó városában, már nem tud élni e név jegyében összegyűlt barátok nélkül. Ebből születik meg Engyének csirája, és ebbe csöppen bele egykor az a Robert Francis Prévost, aki lám nem is tud megválni barátaitól. Isten éltesse őt így pár nap távlatából is neve napján, és áldja meg Péteri szolgálatát azzal a mély hűséggel, szeretettel és barátsággal, amit nagy mesterétől, Szent Ágostontól tanult. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Itt vagyok a kegyelem királyi trónja előtt, milliók imádata zeng minden felől. Maga a király néz rám, Isten, az én mennyei apám, Jézussal együtt őt imádom, ez az én örök hazám. Körös körül hódolnak a vének s angyalok, az áldozatként megölt bárány itt magasztalom. Maga a király néz rám, Isten, az én mennyei apám, Jézussal együtt őt imádom, ez az én örök hazám. Tisztaság és szentség van itt, fénylő ragyogás. Jézus Krisztus ül a trónján, ő és senki más. Maga a király néz rám, Isten, az én mennyei apám, Jézussal együtt őt imádom, ez az én örök hazám. Arca napfény, szeme tűzláng, lába izzó fény, zúg a hangja, ő a győztes, többé sose fél. Maga a király néz rám, Isten, az én mennyei apám, Jézussal együtt őt imádom, ez az én örök hazám, örök hazám. Sem tudjuk képzelni, hogy mi vár ide fent, a nehéz is hűségesen harcolj ide lent. Maga a király néz rám, Isten, az én mennyei apám, Jézussal együtt őt imádom, ez az én örök hazám. Maga a király néz rám, Isten, az én mennyei apám, Jézussal együtt őt imádom, ez az én örök hazám.
A nap verse.
Tóth Árpád, ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt, vége. Ez az est is, mint a többi, eljött, béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke. Hallgat talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az éjben, alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.
Tóth Árpád, ez a nap is című versét Fehér István előadásában hallották. Tóth Árpád költő, műfordító, 1886. április 14-én született Aradon, 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte a lapnak, 1908-tól lett munkatársa, az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe a debreceni független újság szinkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt, ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassan súlyosbodott betegsége, 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó, magasságos Úr, íme készen állok minden szenvedésre, mivel tudom, hogy keresztjeid a leggyöngébb szeretetből születnek, és csak az boldog, akit te keresztre feszítesz. Ó, Jézusom! Nem merek én tőled se kereszteket, se megpróbáltatásokat kérni, de a te erőteljes belső sugallatodra szívem egész eleven vágyával rád hagyatkozom. Ha úgy tetszik neked, ó Uram, hogy az emberek meggyötörjenek engem, segítségeddel elviselek minden fájdalmat szent neved dicséretére. S amikor eljutok a fájdalom legmélyére, a jobblatorral együtt kiáltom. Uram, nagyon igazságos, hogy ezeket szenvedjem, de te semmi rosszat nem tettél. Uram, emlékezz meg rólam országodban.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.